Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Érteketek! A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk, a Bibliaolvasó kalauz szerinti tegnapi ószövetségi igeszakaszból, a Bírák könyvének 16. részéből, a 4-től 21-ig terjedő versekből ezt a hosszú igeszakaszt a gyülekezet ülve hallgassa meg. Történt ezután, hogy megszeretett, tudnélik Sámson, egy asszonyt a Szórék völgyében, akinek Delila volt a neve. A filiszteusok városfejedelmei elmentek az asszonyhoz, és azt mondták neki, szedd rá, és derítsd ki, hogy mitől olyan nagy az ereje, és hogyan tudnánk megkötözni és elbánni vele. Akkor mi egyenként 1100 ezüstöt adunk neked. Delila ezt mondta Sámsonnak, mondd meg nekem, mitől olyan nagy az erőd, mivel lehet megkötözni téged, és hogyan lehet elbánni veled. Sámson azt felelte neki, ha megkötöznek 7 nyers innal, amelyek még nem szárazak, akkor elgyengülök és olyan leszek, mint bármely más ember. Ekkor a filiszteusok városfejedelmei hoztak az asszonynak 7 nyers inat, amelyek még nem voltak szárazak, és az megkötözte őt azokkal. Eközben egyesek lesben álltak a belső szobában. Akkor ezt mondta neki az asszony, jönnek a filiszteusok Sámson. De ő úgy elszakította az inakat, ahogyan a kócmadzag elszakad, ha tűz éri. Így nem tudódott ki, miben van az ereje. Delila akkor ezt mondta Sámsonnak, becsaptál és hazudtál nekem, de most igazán mondd meg nekem, mivel lehet megkötözni téged. Sámson így felelt neki, ha jól megkötöznek új kötelekkel, amelyeket még semmire sem használtak, elgyengülök, és olyan leszek, mint bármely más ember. Delila tehát új köteleket szerzett, és azokkal megkötözte őt. Azután ezt mondta neki, jönnek a filiszteusok Sámson. Eközben egyesek lesben álltak a belső szobában. De ő letépte azokat a karjáról, mint a cérna szálat. Delila akkor ezt mondta Sámsonnak, eddig becsaptál és hazudtál nekem, mondd meg már nekem, mivel lehet megkötözni téged? Sámson azt felelte neki, ha összeszövött fejem 7 hajfonatát a szövőszék fonalával. Az asszony még egy szövekkel is rögzítette, azután ezt mondta neki, jönnek a filiszteusok Sámson, de ő felébredt álmából és kitépte a szöveket, a vetélőt és a szövedék fonalát. Delila ezt mondta neki, hogyan mondhatod, hogy szeretsz, ha nem enyém a szíved? Már 3-szor csaptál be, mert nem mondtad meg nekem, mitől olyan nagy az erőd. Amikor minden nap zaklatta és gyötörte szavaival, halálosan megunta a dolgot. Feltárta előtte egészen a szívét, és ezt mondta neki, borotva nem érte soha a fejemet, mert Istennek vagyok szentelve, születésemtől fogva. Ha megnyírnak, oda lesz az erőm, elgyengülök, és olyan leszek, mint bármely más ember. Amikor Delila látta, hogy egészen feltárta előtte a szívét, elküldött és hivatta a filiszteusok városfejedelmeit, és ezt üzente. Most jöjjetek, mert egészen feltárta előttem a szívét. A filiszteusok városfejedelmei elmentek hozzá, és a pénzt is vitték magukkal. Ekkor elaltatta Sámsont a térdén, hívott egy embert, és levágott 7 hajfürtöt a fejéről. Azután elkezdte szólongatni, de azt már elhagyta az ereje. Ezt mondta Delila, jönnek a filiszteusok Sámson. Ő felébredt álmából, de azt gondolta, kiszabadulok most is, mint máskor, csak megrázom magam, mert még nem tudta, hogy elhagyta őt az Úr. De a filiszteusok megragadták, kiszúrták a szemét, és elvitték Gázába. Bilincsbe verték, és malmot kellett hajtania a foglyok házában. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, megértését, szívünkbe fogadását, és az, hogy megtanuljuk ebből a történetből is, hogy hogyan nem szabad, és hogyan kell élnünk. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, most megállva a Te szent színed előtt, megvalljuk Neked, hogy olyan gyakran bennünket is hív a világ, és nem tudunk nemet mondani neki. Olyan gyakran szólnak a csábító hangok, és mi egy ideig ellenállunk, és aztán elesünk, megbotlunk és elesünk, mert nem rád tekintünk, és nem Te hozzád vonzódunk, hanem a világra nézünk, és a világhoz vonzódunk. Úrunk, most ez a vasárnap délelőtt is hadd legyen annak az alkalma, hogy megállítasz bennünket. Megállítasz bennünket, és magadhoz vonod a figyelmünket, magadhoz vonod a mi szeretetünket, Te hozzád, aki igazán szeretsz minket. Kérünk, küldd el most ezen a reggelen a Te szent lelkedet közénk. Küldd el, hogy ő tanítson minket, hogy hogyan kell járnunk. Kérünk, hogy tisztítsd meg az én ajkamat, hogy tudjam szólni a Te üzenetedet híven, hozzád híven. És Te tisztítsd meg a hallgatóknak, mindannyiunknak a szívét, hogy megérthessük, a szívünkkel érthessük meg a Te üzenetedet. Így légy most velünk, és áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom közöttetek hirdetni, szent lelkét segítségül kérve, hívva, írva található a már felolvasott történetben. Az egész történetet nem olvasom fel újra, és ezen kívül János első levelének második részében, a második rész 15-től 17-ig terjedő verseiben a következőképpen. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés nem az Atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Kedves testvérek, annyira elgondolkoztatott engem az, hogy a Bírák könyvében, amelyet most olvasunk a bibliaolvasó kalauz szerint, éppen Sámson története, Sámson történetének a vége található, hogy hogyan nem tudott ő ellent állni egy asszony akaratának, hogyan adta ki saját magát, az ő erejét, Istenhez fűződő kapcsolatát, és hogy végül mi lett az ő veszte. Az, hogy ő így végezte, annak egyetlen egy igazi mély oka volt, hogy jobban szerette a világot, mint Istent. És ugyanakkor, amikor éppen ezekben a napokban olvassuk Sámsonnak a történetét, a bibliaolvasó kalauz szerint olvastuk az Új Szövetségben János apostol első leveléből azt az ige szakaszt, amelyet most olvastam fel, hogy ne szeressétek a világot. És ez a kettő olyan csodálatosan egybecsendül, hiszen mind a két ige szakaszban ugyanarról van szó. Annak a történetnek az üzenete, amelyet az Ószövetségből olvastam fel, Sámson bukásának a története, ennek a történetnek az üzenete röviden úgy fogalmazható meg, ahogy az Új Szövetségből olvastam fel. Ne szeressétek ezt a világot! Még mielőtt tovább mennénk, rögtön tisztázni kell egy fogalmi kérdést, mert a világ szó alatt az Új Szövetség szóhasználata sok mindent ért. Mert János evangéliumának harmadik részében azt olvassuk, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten tehát szereti ezt a világot. De János apostol más értelemben is használja a világ szót. Az evangéliumban is, és leveleiben is. És ez a más értelem pedig az, hogy világ szóval jelöli az Istennel szemben ellenséges gondolkozású világot is. És itt most erről van szó. Tehát nem arról van szó, hogy ne szeressük a világot, tehát ne segítsünk azokon, akik nem hívők, hiszen Isten is az ő egyszülött fiát küldte el hozzájuk. Itt arról van szó, hogy a világ kívánságát ne szeressük, mert a világ kívánsága, a test kívánsága, a test kívánsága, ami az eredeti szövegben úgy szerepel, hogy a hústest kívánsága, a szemeknek a kívánsága és az élettel való kérkedés, ez az, ami nem kedves Istennek, ez az, ami Istennel szemben ellenséges dolog. És most tekintsük végig azt, hogy Sámson üzenetéből, Sámson történetéből mit üzen a mi számunkra Isten. Először is nézzük meg, hogy Sámsonnál mit jelentett az, hogy szerette a világot. A világ szeretete megnyilvánult abban, hogy egy olyan asszonyba szeretett bele, akiben nem lett volna szabad beleszeretnie. Ez az asszony már harmadik volt az ő életében. Egyszer feleségül vett egy filiszteus nőt, bár apja és anyja azt mondták neki, hogy nincsen épp elég lány a te honfitársaid között. Aztán utána a 16. rész első verseiben azt olvassuk, hogy egyszer Sámson elment Gázába, meglátott ott egy paráznőt, és bement hozzá. És életében Delila immár az a harmadik nő volt, akiről beszámol a Biblia. A test kívánsága és a szemek kívánsága jellemezte Sámson életét. És nem csak az volt a baj, hogy beleszeretett immár egy harmadik asszonyba, hanem az is baj volt, hogy ez az asszony is filiszteus volt, azaz idegen volt. Más nemzetiségű volt, más vallású volt. Idegen isteneket imádott. Az Új Szövetségben olvashatjuk azt, hogy ne legyetek hitetlenekkel felemás igában. És azt is, hogy mi köze van Krisztusnak Beliálhoz. Vagy a két úr szolgájáról szóló szavaiban Jézus azt mondja, hogy nem szolgálhattok két úrnak, mert vagy az egyiket szeretitek és a másikat gyűlölitek, vagy az egyiket utáljátok és a másikat tisztelitek. De egyszerre két úrnak nem lehet szolgálni. És íme Sámson egészen szoros közösséget vállalt egy olyan asszonnyal, aki egészen más Istenben hitt, mint Sámson, aki más nemzetiségű volt, és más vallású. És ezen kívül még volt egy súlyosbító körülmény, amire Sámson szülei is figyelmeztették fiukat, amikor megházasodott. De apja és anyja ezt felelte neki, hát nincs feleségnek való a rokonleányok között, vagy egész népemben, hogy a körülmetéletlen filiszteusok közül akarsz feleséget venni. Mert az, hogy idegen nemzetiségű és idegen vallású, ez még az akkori ószövetségi zsidók szemében még egy dolog súlyosbította, az, hogy a filiszteus nép körülmetéletlen volt. Izraelben és a környező népek között szokás volt a körülmetélkedés, és hogyha valaki nem volt az, akkor az még inkább pogánynak számított a zsidók szemében. A filiszteusok ugyanis a tengeri népek, úgynevezett tengeri népek közé tartoztak, akik nagyjából akkor foglalták el azt a tengerparti sávot, ahol később is laktak, amikor Izrael elfoglalta az ígéret földjét. A tengeri népek népvándorlásának voltak a részesei a filiszteusok, és a görögökkel rokon nép voltak. Sámson nem ismeri fel a veszélyt, az ellenséget, és így volt ez, ahogy utaltam már rá, a házasságában is, és így van ez most is. Mert a világ az csábítóan szép, és ugyanakkor idegen a mi számunkra, és mint idegen, ezért izgató. Minket is olyan gyakran elkábít a világnak a csillogása. Ugyanúgy, ahogy Sámson meglátta ezt a filiszteus nőt, nyilván nagyon szép lehetett, és ugyanakkor úgy látszik, Sámsonnak volt egy ösztönös vonzódása a filiszteusokhoz, azokhoz, akik éppen a legnagyobb ellenségei voltak. Gyakran van így az ember életében, hogy akikről tudja, hogy az ellenségei, mégis valahogy vágyik azok közé. Így minket is olyan gyakran megejt ennek a világnak a bája, hívogatása. A televízió is olyan gyakran közvetíti ezt az idegen szellemiséget. Az, hogy sztárok életében gyönyörködünk, idézőjelbe téve, és bár gyakran megbotránkozunk, mégis valahogy beleszívódik a mi életünkbe észrevétlenül, és gyökeret ver ott ez a gondolkodásmód, úgyhogy észre sem vesszük. A sztárok és a bűnök világa lassan már természetes lesz a mi számunkra. Egy kis gyilkosság, egy kis halál, egy kis paráznaság, mindez már annyira természetes. Eltompul az embernek az ítélő képessége. És így történhetett meg az is, amiről a testvérek nyilván hallottak egy pár esztendővel ezelőtt, hogy a gyermekek is már mennyire érzéketlenek lesznek a bűnök iránt is, és a szép és a jó iránt is, abban a nagy-nagy igyekezetben, hogy minél több videófilmet megnézzenek, hogy volt egy kisgyermek, aki a saját húgát ölte meg és darabolta fel, mert hiszen így látta azokban a filmekben, amelyeket nap mint nap nézett. Eltompul az ember ítélő képessége. Nem tudja megítélni, hogy mi az, ami igazán az ellenére van, mi az, ami nem használ. Így volt ez Sámson életében is. Egészen megmámorosodott és eltompult a szerelemtől, megmámorosodott Delila iránti szerelmében, és eltompult a szellemi ítélő képessége, hogy hiszen Delila az ő ellensége, mert ellenséges népnek a leánya, de nem csak így ellenség, hanem ellenség valóságosan is. Hiszen egymás után tapasztalhatta meg Sámson, hogy hogyan akarja Delila elárulni őt a filiszteusok városfejedelmeinek. Delila háromszor próbálkozott, hogy megkötözze Sámsont, és átadja a filiszteusoknak. És Sámson annyira mámoros volt a szerelemtől, mint amilyen mámoros egy férfi vagy egy nő, hogyha sokat iszik. Nem volt veszélyérzete. Túlságosan magabiztos volt. Azt hitte, hogy ő minden körülmények között győzelmeskedik a filiszteusok fölött. Igen, a világ csábítóan szép és idegen, de a világ az ember árulója. A világ kihasználja a mi gyengeségeinket. Tudjuk, hogy valami árt nekünk, mégis ahhoz vonzódunk. Tudjuk, hogy nem lenne szabad inni, és mégis iszunk és iszunk, mert nem tudunk megszabadulni tőle. Tudjuk, hogy nem szabadna dohányozni, mert a dohányzás káros az egészségre, és ott vannak előttünk a példák, hogy mennyien kaptak tüdőrákot, és nem tudunk leszokni a dohányzásról. És olyan sokan vannak olyanok is, akik a kábítószernek a rabjai, tudják, hogy tönkre teszik az életüket vele, és nem tudnak megszabadulni tőle. A világ kihasználja a mi gyengeségeinket. És elég elindulni ezen az úton, és nincs visszaút. Sámson vége is úgy kezdődött, hogy csak beleszeretett egy asszonyba. És ennek a szerelemnek a vége a halál volt. Nem tudunk szabadulni, de gyakran nem csak ilyen szenvedélyek vannak, hanem például olyan is, hogy a torkosság, a nagyétűség, ami nem kötöz meg bennünket annyira látszólag, mint egy-egy olyan szenvedély, ami elveszi az eszünket, mint az ital vagy a kábítószer, és mégsem tudunk megszabadulni tőle. Nekünk is volt egy olyan közeli ismerősünk, aki nem tudott szabadulni a nagyétűségtől. És mindig tudta, hogy ha most megint jól beebédel, akkor megint fájni fog a gyomra, és mégis mindig ott volt a szívében az a hiába való reménység, hogy hát talán most azért mégsem. Egész életében így élt. Nem tudott megszabadulni a nagy étkűségtől. És aztán itt mehetünk egészen tovább, egészen a mi legapróbb bűneinkig, amiről talán mások nem is tudnak, de amelyek zavarnak és nyugtalanítanak bennünket, és nem tudunk azoktól megszabadulni. Mert a világ az ember árulója, de nem csak áruló, hanem kitartó, nagyon kitartó. Delira is az volt, kitartó volt. Kitartó volt abban, hogy ő azt az embert, aki őt szerette, el akarta árulni, mert nagy pénzjutalmat ígértek neki. Őt nem hatotta meg Sámsonnak a szeretete, nem állította meg Sámsonnak a nagy ereje, nem állította meg az sem, hogy háromszor nem sikerült. Kitartó volt egészen addig, amíg ki nem tudta csikarni Sámsonból életének a nagy titkát. Mindent megtett. Hogyha mi olyanok lennénk Isten szolgálatában, mint amilyen kitartó a világ a saját maga dicsőség keresésében. Ha szabad így mondani, már régen felépítettük volna az Isten országát. De hát kitartóak vagyunk mi? Nem, mi nem vagyunk kitartóak, a világ kitartó a mi megrontásukban. És az is egy nagy tanulsága ennek az ige szakasznak, hogy amilyen kitartó a világ, annyira gyengülünk mi hívők. Mert a hívő egyre gyengébb, hogyha belemegy ebbe a játékba. Látszódik az is, hogy ahogy Sámson felel Delilának az unszolására. Két alkalommal még olyan dolgokat mond, ami távol állnak az igazságtól. Az első és a második alkalommal egy olyan hamis választ ad, ami viszont hihető egy pogány számára. Hiszen a pogányok hittek a mágikus dolgok erejében, az, hogyha egy nyers innal megkötöznek valakit, akkor az, hogy az még nyers, az mint egy mágikus erőt tulajdonít neki, és ezért elhitte Delila, hogy valóban nyers inakkal meg lehet kötözni Sámsont. Aztán a második esetben, amikor Sámson úgy vezette félre Delilát, hogy ha új kötéllel kötöznek meg, amelyeket még semmi másra nem használtak. Ez is annak a kornak a mágikus gondolkodás módjához tartozott, és ezért Delila számára hihető volt. A nyers inaknál Sámson még azt is elmondta, hogy hét nyers innal kell megkötözni engem. A hét is egy olyan szent szám volt, és ezért is hihető volt Delila számára, hogy ezek igazi válaszok. De aztán látta, hogy Sámson becsapta őt, de Sámson harmadik válaszában már lehet látni azt, hogy gyengül, még tovább gyengül, mert ha még nem is árult el a titkát, de már valami azzal kapcsolatos dolgot mondott Delilának. Ha összeszövöd fejem hét hajfonatát a szövőszék fonalával, akkor olyan leszek, mint bármely más ember. Nem mondta még meg az igazságot, de már benne volt valami az igazságból. Valami, amit nem lett volna szabad elmondania, hogy a hajában, látszólag a hajában van az ereje. Igen, ilyen az ember, hogy a világ unszolására egyre gyengébb lesz, és elérkezik az árulás határához. Hányszor történik az, hogy érezzük, tudjuk, hogy ebben már nem kellene belemennünk. És mégis lépésről lépésre kiadjuk a világnak saját magunkat, és kiadjuk Istent, és mégis belemegyünk. Sámson életében itt van az a határ, ahol még meg lehetne állni. A mi életünkben is olyan gyakran van az a határ, hogyha bűnbe is estünk, de bűnbánattal lehetne fordulni Istenhez, és nem kellene tovább mennünk ezen az úton, és nem kellene a hitünket megcsúfolni. De gyakran itt már nincsen megállás. Mert ahogy mondtam, a világ kitartó. A világ sohasem fárad bele. Újabb és újabb felhívás érkezik a világtól. Újabb és újabb felhívás keringőre, ahogy egy híres zongora darab címében olvassuk. Újabb és újabb felhívás, és mi olyan könnyen belemegyünk a táncba. És ekkor Sámson kiöntötte a szívét, mert halálosan megunta az asszonynak az aklatását. Kiöntötte a szívét, feltárta előtte egészen a szívét, és ezt mondta neki, borotva nem érte soha a fejemet, mert Istennek vagyok szentelve, születésemtől fogva. Ha megnyírnak, oda lesz az erőm, elgyengülök, és olyan leszek, mint bármely más ember. És Delilát ez sem hatotta meg. Delila nem hitt az élő Istenben, és ezért nem hatotta meg az sem, hogy Sámson gyermekségétől fogva, sőt, anyja méhétől fogva, az Istennek volt szentelve. Hiszen azt olvastuk Sámson édesanyjáról, hogy már neki is megparancsolta Isten azt, hogy ne igyon részegítő italt, sőt, ne igyen semmit, ami a szőlőtőkéről való. Ez az a bizonyos nazír fogadalom, amiről Mózes 4. könyve beszél. Abban az időben azok, akik Istennek szentelték saját magukat egy időre, azok vállalták, hogy arra az időre nem isznak bort és semmilyen részegítő italt, nem esznek semmit, ami a szőlőtőkéről való, és nem vágják le a hajukat addig az ideig. Általában az ilyen nazír fogadalom egy-egy időszakra szólt csak, de itt Sámson édesanyja egy olyan fogadalmat tett saját maga és a fia nevében, hogy a fiát egy életre oda szentelte Istennek. Az az angyal, aki bejelentette Mánoach feleségének, Sámson édesanyjának, Sámson születését, ezt bízta rá, hogy sem az asszony, sem pedig a gyermeke ne térjen el ettől a parancsolattól sohasem. És ez volt Sámsonnak a titka, az, hogy ő Istennek volt szentelve. És ezt a titkát kiadta Delilának, kiadta a világnak. Erről olvasunk Máté evangéliumában is, a hegyi beszédben, amikor ezt mondja Jézus, ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent, gyöngyeiteket se dobjátok oda a disznók elé, nehogy lábukkal széttapossák azokat, majd megfordulva széttépjenek titeket. Sámsonnal ez történt. A disznók elé hányta az ő vagyonát, a gyöngyöket, és a disznók azt széttaposták, és ellene fordultak, és széttépték őt. Mert kiadta magát, és nem csak magát adta ki, hanem kiadta Istent, az Istenhez fűződő kapcsolatát is. És ekkor Sámson levágatja a haját, ekkor elaltatta Sámsont Delila a térdén, hívott egy embert, és levágott 7 hajfürtöt a fejéről. És ekkor Sámsont elhagyta az ereje. De ez az elerőtlenedés nem egyszerre történt. Ez egy hosszú folyamat volt, és volt még olyan, amikor meg lehetett volna állni, ahogy az előbb is mondtam. Mert először lelkileg erőtlenedett el. És aztán, amikor kiadta az ő titkát, amikor kiadta az Istenhez fűződő kapcsolatát, akkor testileg is utolérte a teljes erőtlenség. Olyan ez, mint amikor az óceán vize újra és újra évtizedeken, századokon, évezredeken keresztül paskolja a parti sziklát, és aztán az a szikla lassanként szétmállik. Mert a sziklához képest ugyan gyenge a víz, de a kitartó vízcsapkodás a kemény sziklát is szétmálasztja. Ugyanígy csapkodta Sámson szikla erejét ennek a gyenge asszonynak, Delilának a könnye, mint ahogy víz a sziklát, és végül szétmorzsolta Sámson erejét. Testileg ez tehát úgy következett be, hogy levágta a haját. De mégis félre kell oszlatni egy tévedést, mert nem a hajában volt az ereje Sámsonnak. Nem azért erőtlenedett el, mert levágták a haját, hanem azért, mert elhagyta őt az Úr. Amikor Sámson felébredt az álmából, azt gondolta, kiszabadulok most is, mint máskor, csak megrázom magam, mert még nem tudta, hogy elhagyta őt az Úr. Elhagyta őt az Úr, mert Sámson az ő igazi titkát, Istenhez fűződő kapcsolatát kiadta az ellenségnek, és így maga is Isten ellensége lett. A haja volt a jelképe az Istennek szenteltségnek. Ugyanaz történt Sámsonnal, mint amiről Pál apostol ír a korintusiaknak írott első levelében. Valakiről, aki égbe kiáltó bűnt követett el, átadjuk az ilyet a sátánnak teste pusztulására, hogy lelke üdvözüljön az Úrnak a manapjára. Mert amikor Sámson átélte a nyomorúságot, átélte azt, hogy kiszúrták a szemét, és úgy, mint ahogy rabszolgák, állatok vagy asszonyok végezték, malmot kellett hajtania. Kicsúfolták, megcsúfolták, befogták rabszolga vagy állati munkába, és nyilván Sámson ekkor magába szállt. Átélte azt, hogy elhagyta őt az Úr. Magába szállt, és aztán majd a holnapi ige szakaszból fogjuk olvasni, egyszer, amikor az Úrhoz kiáltott, visszatért még az ereje. Igen, így történik az, ilyen az az út, amikor az ember elindul az engedetlenség útján, és megérkezik a hűtlenségnek a mezejére. Milyen jó, hogy volt valaki, aki elindult az engedelmességnek az útján, és azon végig is tudott járni. Hogy volt egy valaki, aki haláláig engedelmes volt, méghozzá a keresztfának haláláig. Milyen jó, hogy volt valaki, aki mindvégig hűséges volt az Istenhez, és hűséges volt mi hozzánk is. A mi Urunk Jézus Krisztus, aki mind halálig engedelmes volt, akit ez a világ nem tudott kikezdeni, mert az igében ugyan azt olvassuk, hogy ő is mindenben hasonló volt hozzánk, és ő is szenvedett a kísértések miatt, de mégis soha nem követett el bűnt. Milyen jó, hogy ő végigjárta azt az életutat, amelyet az Atya elé adott, hogy ő nem tántorodott el onnan, pedig a sátán sokszor megkísértette. Ott a pusztában háromszor is, aztán tanítványán, Péteren keresztül, hogy nem történhet meg veled ez, Uram. És aztán kísértette őt a sátán ott a Golgotai kereszten, amikor azért halt meg, hogy a mi bűneinket magára vegye, ezt szerette volna megakadályozni a sátán, hiszen ez az ő, a sátánnak a végső veresége. Milyen jó, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus mindvégig kitartott, hogy ő olyan kőszikla volt, amelyet semmilyen víz évmilliókon keresztül sem tud kikezdeni. Milyen jó, hogy ő vállalta ezt a küldetést, és ezért nekünk örök üdvösségünk lehet. Adja Isten, hogy őrán felnézve mi is tudjunk engedelmesek és hűségesek lenni Istenhez. Adja Isten, hogy amikor csábít bennünket is a világ, ne engedjünk ennek a csábításnak. Ne a világra nézzünk, hanem nézzünk fel az Úr Jézus Krisztusra, az ő kereszt áldozatára, hogy onnan merítsünk erőt az életben való járásunkhoz. Adja Isten, hogy ezt valamennyien megérthessük, és e szerint tudjunk élni is. Ámen. Uram Istenünk, te látod, hogy milyen gyakran hiszik a világ mérgére, hogy méz az. Milyen gyakran hiszik a világ csábítására, hogy azzal jól járunk. És milyen gyakran van az, hogy látjuk, tudjuk, hogy el akar veszteni bennünket a világ, és még sincs erőnk ahhoz, hogy nemet mondjunk. Úrunk, te légy velünk a mi kísértéseinkben. Te légy velünk akkor, amikor már elindulnánk a lejtőn lefelé. Te állíts meg, amikor még meg lehet állnunk. Úrunk, megvalljuk, hogy a mi életünkben olyan sok terület van, ahol nem tudtunk igazán megállni. Arra kérünk, hogyha elbotlottunk, hogyha elestünk, te segíts felállni bennünket, hiszen minden bűnből van bűnbocsánat, hogyha oda megyünk hozzád. És hálát adunk neked, Úrunk, legfőképpen a te egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, hogy ő éppen azért halt meg a Golgotai kereszten, hogy mi, akik nem tudunk máshová menni, más felé menni, csak a kárhozat felé, megállítson bennünket ezen az úton, és oda vezessen hozzád, mennyei édesatyánk. Köszönjük, hogy te is hívsz minket. Köszönjük, hogy ha te nem is olyan harsány hangon hívsz, mint ahogy a világ hív bennünket, mégis adsz fület, hogy meghalljuk a te hangodat. Úrunk, add, hogy a világ csábításai közepette meghalljuk a te hangodat, és tudjunk feléd fordulni, tudjunk igazán benned bízni, és igazán elindulni az keskeny úton, amely te hozzád vezet. Így hadd kérünk azokért, akik koporsó mellett álltak az elmúlt héten. Hadd kérjünk azokért, akik betegek, akik kísértésekben vannak, hiszen mindannyiuknak arra van szüksége, hogy a világ, amelyik hol el akar bennünket vonni édességeivel, látszólagos édességeivel, hol pedig végképp meg akar bennünket keseríteni, hogy teljesen kétségbe essünk, hogy a világ egyik csábításának se engedjenek, se ők, se mi, hanem a te hívásodat halljuk meg. Így kérünk a mi egyházunkért is, megvalljuk előtted, hogy mi valamennyien, gyülekezetünk is, egyházunk is olyan gyakran engedünk a világ felhívásának. Olyan gyakran hív bennünket a világ, és mi nem akarunk lemaradni, mert azt hiszük, hogy valami jóról maradunk le, pedig a világ el akar bennünket veszteni. Így óvjad a te egyházadat, hogy engedelmes és hűséges lehessen irántad. És így áld meg a világot és mindazokat, akik még ebben a világban vannak, akiket el akarsz hívni, és akik természetesen ebben a világban maradnak, hiszen mi nem tudunk kiszaladni ebből a világból. Itt vagyunk a világban, mégis arra kérünk, hogy őrizd meg bennünket a világtól, annak szellemiségétől. Úrunk, kérünk, hogy adj ébredést, hogy terjedhessen az evangélium. És kérünk, Úrunk, hogy hallgass meg most a mi magunkban elmondott imádságunkat is. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.